Szeretettel köszöntök mindenkit. Az egyházunk Krisztustól kapott küldetéséről gondolkodunk. Az egyházunk küldetése az evangéliumnak a hirdetése. Krisztustól kapta ezt a feladatot, és ezáltal növekszik, ezáltal gazdagodik, és ebben leli az örömét. Amikor az egyház az evangéliumot hirdeti, akkor az üdvösséget hirdeti, a reményt hirdeti, az örömet és örömmel hirdeti. Bátran teszi ezt a tevékenységet, nagyon nagy érzékenységgel az adott kor, kultúra jelenségeire, és küzdelemben is teszi ezt, hiszen egy hit átadása, egy örömnek az átadása, esetleg egy életformának, életmódnak az átadása, az mindig küzdelmet jelent. És ezt a tevékenységét nagyon nagy álhatatossággal végzi az egyház. Tekintettel kell lenni ebben a folyamatban az egyház és a világ kapcsolatára, az adott körülményekre. Leegyszerűsítve mondhatjuk így, a kulturális körülményekre. Ugyanakkor az evangélium hirdetésében mindig a személyes kapcsolat az, ami eredményre vezet. A személytől személyig való kapcsolat a konkrét tevékenységben. Az egyház a maga lényegi tevékenységét négy feladatkörben, vagy négy tevékenységi körben jeleníti meg. Ezek mindannyiunk számára ismertek, elsődlegesen is kiemelten minden más tevékenységet megelőzően a liturgia ünneplésében. Ugyanígy a tanúságtételnek, a hithirdetésnek, az oktatásnak a tevékenységében is megjelenik az evangéliumnak az öröme. Mint ahogyan a szolgálatok különböző területén, a szegényekkel, elesettekkel, rászorulókkal való szolgálatban, és a közösség életben éljük meg mindezt. Ez a négy terület nem egymástól függetlenül élő terület, mindegyik a liturgiára irányul, és minden elem kölcsönösen átjárja a másikat. Mégis szeretnénk érteni az egyházunkat, nem csak mi, akik az egyházon belül vagyunk, hanem az egyházon kívülállók is, és mind a tevékenységet illetően, mind pedig a feladatokat illetően, vagy éppen a karizmákat illetően bizonyos modellekkel szoktuk érthetőbbé tenni az egyházunknak a megnyilvánulását, az egyházunknak a tevékenységét. Ezek a modellek mire vonatkoznak? Vonatkozik a tartalomra, vonatkozik a cselekvési mód kifejezésére, vonatkozik a módszerre, és vonatkozik arra is, hogy milyen módon kapcsolódik, milyen érthető módon kapcsolódik az egyház a világhoz, a világban élő emberekhez. Eléggé közkeletű az az elgondolás, és eléggé elfogadott az egyházban, hogy hat olyan közérthető modellel írjuk le egyházunk tevékenységét, ami segít megérteni mind a küldetés tartalmát, mind pedig az emberi egzisztenciális igényeket, mind pedig a feladatot. Ez a hat modell, ami közkeletűen teológiában is megjelenik, a hírnök modellje, a tanítványok közössége, Krisztus teste, a szentségi modell, a szolgának a képe, illetve az intézményi megjelenés. Ezek azok a területek, amelyek szükségszerűen leírják a mi feladatainkat, kézzelfoghatóbbá, érthetőbbé, képlékenyebbé teszik a velük kapcsolatos tevékenységet is. Melyek ezek a jellemzők? Az első talán a hírnöknek a modellje. Sorban is ez van az igehirdetés elején. Jézus életéről, az üdvösségről, az örök életről, az életértelméről adunk hírt. Nincs más a világban, aki ezt tenné az egyházon kívül. A szónak és a cselekedetnek az egységében végezzük ezt a tevékenységet, úgy, ahogyan az Isten cselekvésében látjuk. Szavával teremt, és ami létrejön, az pedig szavával értelmezi. Ugyanígy az emberi tevékenységben is, a hírnök mi voltunkban, a szó és a cselekedet egysége kell, hogy megjelenjen. Emberi megközelítésben ez fölveti a hitelességnek a kérdését is, és azt gondolom, hogy joggal. Mint ahogyan a hírnök szerep megvalósításából nem vonhatjuk ki a személyességet, sőt, mindannyiunk személyes kapcsolataira, személyes elköteleződésére, személyes tevékenységére is szükség van. A második ilyen modell rész a tanítványok közösségének a megjelenítése. És valóságos tapasztalatot jelent ez, hiszen a keresztségben beavatást nyerünk Krisztus testébe. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a keresztségi mi voltunkat úgy is éljük meg, hogy időről időre leülünk az Úr lábához, és tanítványként, tanítványi lelkülettel figyelünk az Úr szavaira, az Úr gesztusaira, az Úr cselekedeteire. Tehát Jézus tanítása gyűjt egybe bennünket, ezért is vagyunk tanítványok közössége. És a közösség élet is önmagában tanúságtételt jelent, ahogyan az ősegyház tagjaival kapcsolatban halljuk a Szentírásban, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Egy olyan közösség, ahol szeretet van, egy olyan közösség, ahol az Istenre figyelés van, a szükségszerűen tanúságtévő közösség. És nem csak arról van szó, hogy valamilyen emberi szempontból jó kapcsolat van a tagok között, hanem éppen a Krisztushoz tartozás miatt, éppen Jézus tanításának a hallgatása miatt egy új minőségű kapcsolat alakul ki a tagok között. Ezért tekintjük egymást testvérnek, ezért szeretjük egymást testvéri szeretettel, és ennek a tanítványi közösségnek egy nélkülözhetetlen feltétele és jele az egység, az egységben való jelenlét. A harmadik ilyen nagy modell is, ha az ige hirdetés, az evangélium hirdetésének a logikáját követjük, akkor a Krisztus teste modell az, ami jelenvalóvá válik, hiszen Krisztus módjára akarnak élni azok, akik ismerik Jézust, akik a keresztségben hozzákötik az életüket, és azokat a gesztusokat, azokat a szavakat szeretnék adni, mondani, tenni, amelyeket Krisztustól tanultak. Tehát Krisztus módjára élnek, Krisztus módjára élünk. Mégpedig a lélek adományainak a felhasználásával. Hiszen nem csak egy testvéri közösségről van szó, és elsődlegesen nem is, hanem arról, hogy mi Krisztus testéhez tartozunk, misztikus testéhez, és ez pedig a lélek járja át a maga adományaival, inspirációival, segítségével. Ugyanakkor ez a kép azt is kifejezi, hogy az egyházban minden tagnak megvan a maga szerepe. Ez a szerep, ez a feladat, ez részben a szentségi rend alapján rajzolódik ki, részben pedig, és ezzel összefüggésben, az adományoknak a rendjében. És ugyanígy Krisztus testéhez való tartozásunk örömét kifejezzük az áldozat vállalásával. Amikor áldozatot vállalunk a szolgálatért, áldozatot vállalunk egymásért, hiszen éppen Jézustól tanultuk, hogy az életáldozat tudja éltetni a közösséget. A negyedik ilyen modell, ami segít megérteni az egyházunkat, egyházunk cselekvését, amikor azt mondjuk az egyházról, hogy nem más, mint szentség. Egy olyan valóság, ami mindig is, mindig védi az emberi méltóságot, ébren tartja, föléleszti, meghívja az embert ennek a méltóságnak a megélésére. Isteni erővel táplál bennünket és vezet bennünket. Mennyire szükségünk van erre a szentségi erőre. És természetes, hogy engedjük, akarjuk, hogy éppen a cselekvés által, éppen az Isten igére való figyelés által, éppen a keresztségi fogadásunk napról napra való megélés által megszenteljen bennünket az Isten. A megszentelés emberi oldalához hozzátartozik, napról napra törekszünk a megszentelődésre. És így is épül, így is fejlődik az egyház, mint szentség. És a legfőbb cél pedig ebben az összefüggésben is az, hogy a világot szenteljük meg, a világot alakítsuk át, mégpedig a Szentlélek erejével, mégpedig a szentségre törekvésünk erejével. És természetesen, és ez az ötödik modell, ez egyfajta szolgálatot is jelent, tehát a szolga képében is megjelenik az egyház. Jézus példát ad erre. Úgy vagyok közöttetek, mint aki szolgál. És aki szolgál, az másikra figyel. Aki szolgál, az a másik javát tartja szem előtt. Ugyanakkor arra is figyelünk, hogy mi szolgálni szeretnénk, nem pedig kiszolgálni. Nem bizonyos jó dolgokat tenni, bizonyos javakat létrehozni a közösség érdekében, hanem az ember igazi célját akarjuk elősegíteni, előmozdítani. Ez a szolgálat érinti természetesen az intézmény jelenlétet is, az intézményeink fenntartását is, és ez a hatodik modellnek a képe, amikor az egyházra úgy tekintünk, mint intézményre. Nagyon sokan csak így találkoznak, vagy így vélik felfedezni az egyházat, mint egy intézmény épületeivel, hivatalaival, plébániáival, pedig látjuk, hogy ezek, tehát az intézmények, az intézményi keret, bár szükséges, bár nélkülözhetetlen, ezek eszközként jelennek meg az egyház szolgálata teljesítésében. Sok esetben a világ számára ez érthető, értelmezhető megjelenés. De ebből következik az is, hogy az intézményi rendszer az üdvösséget akarja szolgálni, mint ahogy minden más tevékenység is. Ezért van az, hogy az egyház a maga belső intézményi rendszerének fönntartásával, plébánia rendszer, hivatali rendszer fönntartásával, külső kapcsolatok felé is, mint intézmény jelenünk meg, nem is tehetünk másként, vállalunk olyan szerepet, ami az oktatás, a szociális kérdések területéről, az egészségügyi, népjóléti területről is vállalunk feladatot, mégpedig intézményi keretek között. Természetes, hogy az intézményi keret az, ami leginkább kötődik egy-egy korhoz, egy-egy kultúrához, és ez az, ami egy-egy kor, vagy kultúra, vagy időszakkal együtt nagyon könnyen túlhaladottá válhat. Részesei vagyunk ennek a küldetésnek, részesei vagyunk ennek a hat modell mindegyikének, nem mindig ugyanolyan súllyal, és nem mindig ugyanolyan adottságokkal, hiszen az adottságaink meghatározzák, hogy inkább milyen tevékenységben veszünk részt az egyház egészét illetően. Egységben akarunk cselekedni. Az, aki az egyház inkább egyik aktívabb tevékenységében vesz részt, nem mondhatja, hogy nem fontos, nem szükséges az imádság, és fordítva. Egységben, ugyanakkor nem egyformaságban veszünk részt. Ez egy változó dinamizmust jelent, amire nekünk mindannyiunknak is az egyház lüktetésének is szüksége van. Ugyanakkor szükséges az egyház tevékenysége egészében fölfedezni, vállalni és cselekedni a felelősségünknek megfelelően. Legyen bátorságunk ehhez, és bátran jelenítsük meg egyházunkat azokon a területeken, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahol szolgálatunkat végezzük.
Köznap. Udvardi György érsekatya műsorát hallották aktuális ügyekről.